Sziasztok, fórumozók! Hát vége. Vége van a 2020-as évnek. Hát nem gondoltuk volna, hogy ideig eljutunk. Hát most ezt így azt mondom, hogy merő meglepetés volt, hogy ez sikerült valahogy. Legalább a fantasy szezonig, hiszen még hátra van egy pici idő az alapszakaszból, lemenedzselni az NFL-nek. Semmiképp sem mondom azt, hogy kompetensen, viszont sikeresen. Ezt azért mindenképp a számlájukra kell írni. És hát ugye értékeljük ezt a 2020-as évet. Nem egyszerű kizárni az összes faktort, csak hogy nyersen a fantasy teljesítményekre tudjunk fókuszálni. De hát ugye ebben fog a megszokások szerint segíteni nekem Zsolti. Szia Zsolti!
Csá, hello, hello!
És Gergő is. Szia Gergő!
Sziasztok!
Urak! Hát először is boldog karácsony, boldog új év, túl vagyunk az ünnepi szezonon, gondolom már mindenki cukorkómában, gondolom már pihennek a szerveink, hasnyálmirigy és a máj egyaránt. Még mielőtt a megakollon szétdúranna mindenkiben, azt úgy megkérdezem, hogy milyen volt a 2020-as évetek?
Hát hogyha most fantasy szempontból kéne értékelnem, Akkor körülbelül olyan, mint az igazából így ez a real life élet, hogy voltak tök jó momentumai, de voltak amúgy nagyon viszontagságos momentumai, ahogy te is említetted. Mondjuk összességében nekem, én azt tudom mondani, hogy nekem amúgy egy jó 2020-as évem volt, hogyha a magánéletet nézzük, és most így már, hogy most így beszélünk a fantasy szezonról, most már azt mondom, hogy a 2020-as fantasy szezonom is inkább jó volt, mint nem, mert ugye kupát hoztam, és hát igazából ugye az a cél lényegében.
Na, ez jó, ezért, hogyha a szummája az évnek azért jó, tehát csak az igazi harcosok tudnak szerintem úgy visszatekinteni a 2020-as évre, hogy eredményes volt, szóval innen is jár egy válveregetés. Gergő, neked milyen volt a 2020-as éved?
Igazából inkább változásokkal telinek mondanám, mint a rossznak. Összességében én is mondhatom azt, hogy így, hogy lezártuk, így egyáltalán nem bánom azt, ami történt. Persze ez a bezártság, ez valószínűleg mindenkire rányomta a bélyegét. Biztos nekem is voltak rosszabb heteim, akár napjaim inkább változatos volt. Fantasy szezon is változatos volt, hol jól, hol rosszul sikerült, de nekem is lett kupám, úgyhogy ilyen szempontból ez pozitív. Illetve maga az, amit itt csinálunk, az önmagában befolyásolta az évemet, és nagyon pozitívan, úgyhogy ennek is nagyon örülök. Lehet, hogyha nincs ez az egész bezártság, akkor ez nem alakul ki. Úgyhogy meg kell keresni a pozitívumokat szerintem ebben a helyzetben is. Aztán reméljük, most már minél hamarabb mehetünk ki, és szaladgálhatunk a gyepen.
Ez így van, és... Mint fantasy játékos azt mondom, hogy jó év volt. Nekem tetszett egy kicsit a kiszámíthatatlansága. Engem néha még talán szórakoztatott is az a tragikomédia, ami zajlott, hogy egy hirtelen jött bye week, gyorsan lépni rá. Nem volt jó, mert általában azokat a heteket én buktam is, de úgy, hogy is mondjam, még külön fűszere volt. Ilyen még nem volt. Remélem, hogy nem is lesz több, de egyszer jó volt, és elég is volt megtapasztalni. Kupa jött, playoffok voltak, a legfontosabb saját ligámban természetesen borzalmasan teljesítettem, ahogy kell, szóval picit fel is vagyok spanolva a 2021-es évre. És mint Fumble Fórum, és Fumble Fórum, hát mondjuk úgy, hogy koncepció szerkesztője, igen, mindenképp benne volt ugye a bezártság, abban, hogy ebbe elindultunk, Gergő, mert hát ugye emlékszel, hogy az elején csak egy ilyen mentálhigiénés, hogy is mondjam, ilyen órának tituláltuk ezt az egészet, hogy beszélgetünk, fantasy, haverok, közben megiszunk egy pár sört, és hirtelen elkezdett nőni ez a dolog. Szóval szuper, való igaz, nézzük meg a jót is ebben az évben. Viszont hát a függetlenül örülök, hogy ezért mindenkinek hallom, hogy jöttek kupák, voltak playoffok, és úgy gondolom, hogy ez így jön magába, akkor ez egy jó irány, és fantasy szempontból ez egy jó évnek is tekinthető. Hát azért nézzük meg akkor, hogy fantasy szempontból nézzük meg a legjeinket, a saját kis dedikált kupáinkat adjuk ki. És ezzel meg is kérdezlek titeket már most, belecsapva ebbe a bizonyos lecsóba, hogy 2020-ban ki volt a kedvenc fantasy játékosatok? És most tényleg nem azt akarom, hogy mondjátok feltétlenül a statisztikák stb. Miatt. Egy szubjektív tükröt szeretnék csak látni a további kérdéseknél is. Ki volt a kedvenc fantasy játékosatok 2020-ban és miért? Kezdjük Gergővel.
Nekem Kyler Murray. Egyértelmű, én egész évben sokat beszéltem róla, ráadásul az évelején volt egy bold predictionem, hogy ő fogja hozni a legtöbb fantasy pontot. Hát, Standard Ligában 12-vel maradt le, azt hiszem Mahomes-tól, szóval ez azért nem volt olyan rossz tipp, illetve nagyon jó áron meg lehetett szerezni, és mind a két ligámban, ahol nálam volt, végig maga biztosan termelt. Mondhatjuk, hogy a 20-as évnek köszönhetően ő is egész évben jó volt, csak akkor nem, amikor nagyon kellett volna, ugye, a fantasy rájátszás. Ezzel együtt én azt kaptam tőle, amit vártam, sőt, talán még egy kicsit többet is, úgyhogy én nagyon megvoltam vele elégedve, és nekem nagyon szimpatikus. Ráadásul, amikor nézed a meccseit, és nem sérült, akkor meg fantasztikus maga az is, amit látsz tőle, szórakoztató nagyon.
Hát nekem Davante Adams volt az emberem idén, úgyhogy én ő volt az, akiben mindig ilyen nagyon biztos voltam hétről hétre, és talán így tényleg ő volt az egyetlen egy játékosom, akivel így az elején tudtam, hogy nagyon jól jártam a drafton. Hát nem kell bemutatni, hogy mit csinál 18-as átlagával az idén. Ráadásul ezeket, hogy két hetet ki is kellett hagynia. És igazából két ilyen gyengébb mérkőzése volt, hát amit mondjuk most mondhatunk három gyengébb mérkőzésnek is, ugye, mert a Detroit ellen sérült le, nem tudom, ott a második negyedben, már akkor is volt 35 elkapott yardja, és hát a leggyengébb meccse az ilyen 4 pont környéke volt, de most itt amit utolsó héten is, fantasy szempontból utolsó héten is a döntőbe művelt, az a 32 pont, mikor ugye tudjuk, hogy hóba azért nem kimondottan szeretnek az irányítók passzolni, de hát nem, nekem ő ilyen all-time-ra bevágta most magát a szívembe.
Hát főleg úgy, hogy azért a playoffban nagyon-nagyon-nagyon megtolta a szekerét az ownereknek. Igen, Gergő, a Kyler Murray speakrem pedig csak annyi, hogy ez a válsérülés az pont a lehető legrosszabbkor jött. Tehát igen, az tényleg pont ez a három meccses szakasz, amikor láttuk, hogy Drake is szörnyetek számokat hozott, és mi meglepően nem lobdosta el úgy a futott TD-ket, szóval nagyon látszott a limitációja Kyler Murraynek abban az időszakban. Hát én egy meglepetés embert hoztam, és pont azért, mert ebben a botrányosan rosszul sikerült ligámban Ellen Robinson volt a biztos pont. Nekem nagyon tetszett Ellen Robinson az éven, szerintem ahhoz képest, amilyen értéken meg lehetett kapni, és ahhoz képest, hogy amilyen a wide receivereket előzött meg az év végén, Keenan Allen, Woods, Luckett, AJ Brown, Emery Cooper, Terry McLaurin, stb. Én úgy gondolom, hogy kvázi akciósan kaptunk egy VR1-et az ő személyében, és ami a legfontosabb, és nekem az egyik legfőbb szempont a játékosoknál sok esetben, az, hogy ez relatíve stabilis volt. Tehát több mint 10 meccsen volt, 10 pont felett, voltak 20 pontos mérkőzései. Ezek szerintem nagyon fontos attribútumai egy jó fantasy játékosnak, hogy lehet rá számítani. A sok kubetű, a sok questionable flag azért sokszor fejvakarós volt, és megint kevés volt egy picit a TD. Szóval az a 6 TD az egy kicsit kevés, és hát ez ugye azért a irányító helyzetet is szépen leírta Chicagóban, ettől függetlenül Ellen Robinson fantasztikusan teljesített az éven, ahhoz képest amilyen áron, 4.-5. kör környékén tudtuk megkapni, és szerintem ez egy jó érték volt, és nagyon jó teljesítményen Robinsontól, tehát valahol a Tillen Mike Evans tier magasságában volt, ez szerintem kiváló Ellen Robinsontól.
Tetszik nekem a Robinson dolog, ő kicsit mindig ilyen underrated lesz szerintem, és ez igazából nem az ő tehát nem az ő egyéni skilljeinek, meg skillsetjének köszönhető, hanem ugye mindig az irányítóknak, akik dobálnak vele, mert egyszerűen nem akar neki összejönni az, hogy egy normális irányító dobáljon neki. Én cson nélkül el tudom képzelni, hogyha mondjuk őt beraknánk, mondjuk az ilyen most, hogyha megint csak így előveszem a premium wide receiverek helyére, akkor közel olyan számokat tudna hozni szerintem, mint ahogy amiket ők. Tehát gondolok itt most az előbb említett Davante Adamsre, akár Julio-ra, Michael Thomasra, tehát neki szerintem kéne egy brutál jó irányító, de nem is brutál jó, mert ezt most már nem mondom, hanem legalább egy közepes irányítót fogna. Akkor szerintem ő nagyon ott lenne a toppon. Ugye Jacksonville-be is csak szívott Bortles-szel, tehát tehát neki nagyon, ilyen szempontból neki nagyon hányatatott sorsa van amúgy, és mégis nézd meg, fantasy szempontból lehet rá számítani. Tehát nem, mondjuk egy ilyen, gondoljátok el, hogy egy Matthew Stafforddal milyen lehetne azért.
Igen.
Pedig azért Stafford már közel nem a prémium irányító.
Mondjuk egy Luckyt helyén. Tehát azért az így egy Metcalf mellé még mondjuk egy Allen Robinson kaliber, egy Wilson szintű pontossághoz szerintem. De igen, ez a Stafford is szerintem egy jó fit lenne. De ettől függetlenül meglepően konstans volt a teljesítmény a Robinsonnak, ami tavaly már kevésbé volt elmondható, de most ez az évben szerintem nagyon jó teljesítményt hozott. Jó, menjünk át a következőre. Hát, ha már megbeszéltük arról, hogy ki volt a kedvenc játékosunk, ki okozott a legnagyobb csalódást számotokra, Gergő?
Ez eléggé egyértelmű számomra, Carson Wentz, és úgy összességében az egész Fili. Hogyha van annyi energiátok, és visszahallgatjátok esetleg a hétről hétre jelentkezett adásainkat, amikor ugye a meccsekről beszélünk hétvégén, és hogy mi várható az adott héten, lehet az elején hallani, hogy mennyire sokat várok a Filitől, és folyamatosan esik vissza az érdeklődésem, illetve zuhanok bele egy posványba, amiben már nem hiszem el azt, hogy ők esetleg valamit tudnának tenni idén. Én Carson Wentzet, mint irányító, mindig nagyon nagyra tartottam, de teljesen tönkrement ez az éve. Csak bízni tudok benne, hogy feljavul majd. Hát tragikomédia volt igazából, ami történt vele idén, persze az egész Filivel, de azért ez nagyban rajta is múlik, hiszen utána láthattuk, hogy milyen teljesítményt tud kihozni abban a Filiben bármilyen irányító igazából, aki egy kicsit fejben összeszedettebb.
Van vissza Wentznek, srácok? Tehát van visszaút innen?
Én bízom benne, hogy van, és most megint előjön belőlem a lelkes Wentz Drucker, de egyre nagyobb a kérdőjel. Szerintem nem fog Filiben maradni, bár nem tudom, hogy ezt a szerződést mozgatható. Hát félek, hogy elmérgesedik a kapcsolat. Tehát ugye ő már kijelentette azt, hogy ha nem lesz kezdő irányító a Filiben, akkor el akar menni. Na most sokkal jobb lenne, hogyha ezt úgy kommunikálta volna, hogy az off-seasonben, az edzőtáborban én megmutatom, hogy én vagyok az első számú irányító, és bárkit kiütök a nyerekből, itt Philadelphiában nekem kell kezdeni. Ezt ő máshogy kommunikálta, és mondom, még egyszer visszatérek erre, szerintem itt fejben vannak a problémák, mert nem, mintha nem menne meg az önbizalma, vagy nem tudom.
Zsolti?
Van vissza? Hát én úgy gondolom, hogy Philiben már nincs visszaút, tehát nagyon, igen, pont emiatt a hozzáállás miatt se, amiről most amúgy Gergő beszélt, tehát ez, hogyha nem ő a kezdő, akkor ő menni szeretne innen. Én nem hiszem, hogy most jelenleg ő olyan helyzetben van, meg olyan teljesítményt tett le az asztalra, ami azt sugallaná, hogy ő diktálhatna. Akárcsak Pedersennek, akárcsak a vezetőségnek. Neki most csúnyán mondva kussa neve, és be kell állni a sorba, és dolgozni kell. És majd jön egy off-season, amikor, ha úgy van, nulláról indul mindenki, meg lehet mutatni, hogy ő tudja azt csinálni, amit ő 2017-ben lerakott az asztalra, és lehet rá újra számítani. Ennek ellenére a teljes ellentetjét látjuk, meg halljuk, amit nyom a médiában. Én szerintem ez nem jó út ide, és szerintem a szurkolók is azt fogják mondani, hogy akkor el innen. És hát úgy néz ki, hogy jó, Jalen Hurst nem biztos, hogy ő a jövő, tehát még nagyon kicsi a kép, amit láttunk belőle, de úgy néz ki, hogy inkább vele meg felé mennek, mint Wentz felé.
Jó, mehetünk tovább. Jó, a Bust az egyértelmű, a Bust nem kérdés. Ez a fantasy évnek irányító szinten Carson Wentz volt valóban az egyik legnagyobb Bustja. Zsolti, te két hoztál nekünk?
Én Le'Veon Bellt hoztam, aki nekem borzasztó csalódás minden szempontból, és talán ez volt az az év. Ugye én tavaly is befürödtem vele, hogy azt mondjam, hogy akkor kösz, ennyi elég volt. Hát ugye nem kell bemutatni, hogy mennyire borzasztóan kezdődött számára az egész év. Ugye a Jetszel sérült is volt, utána eltakarították onnan. Egyszerűen nem jött ki neki jól a lépés, és hát borzasztóan egy lejtmenet az egész nem csak a karrierje, a fantasy karrierje, tehát jó, nyilván ez kéz a kézbe jár, ugye még 2017-ben még ilyen totál 260 pontokat tett le egy szezonba, aztán ugye tudjuk 2018-at kiülte, 2019-ben már nagyon ment ez a szenvedés a Jets-szel, de ott még azt mondta az ember a 150 totál pontra, hogy oké, még voltak fellángolásai, tehát volt tudom én 4-5 mérkőzéses sorozatban, amikor double digiteket hozott, tehát ott még egy vállalható fantasy játékos volt, és én azt hittem, hogy ez a 2020 ez majd meghozza számára azt az áttörést, ami majd az kell, hogy ő ugye újra visszategye magát a térképre, ehelyett hozott egy 58,6 totál standard pontot az egész évbe. Uh-huh. Úgyhogy ebből mondjuk 2-3 olyan mérkőzés volt, ahol mondjuk Edward Ziller abszolút nem játszott. Ugye már említettem, hogy ugye jó, a Jets-el kezdett, ugye utána érkezett meg Kansasbe, ott ugye azért mindenki nagyon nagy fellángolást várt tőle, annak ellenére, hogy kimondva is running back 2-nek hozták, de hát tudjuk, hogy a pass catch ability az brutál kemény, és hát nem, hát ez nem érkezett meg, egyszerűen teljesen erőtlen volt, nem egyetlen egy double digit-es hétvégéje volt még annól a New Orleans ellen, úgyhogy nekem ő személy szerint borzasztó nagy csalódás, és nem is tudom, hogy mi lesz vele jövőre.
Nem, nagyon jó, nekem tetszik, akit választottál, nekem nem csak, hogy csalódás, hanem kimondottan megbántott igazából, ugyanis én nagyon sokat vártam, én is, mint sokan mások, amikor bekerült a Kansas Cityhez. Abban bíztam, hogy ha talán nem is ő lesz az első számú futó, de legalább annyi touch lesz nála, tehát labdaérintés, illetve pont akár fantaziban, mint Edward Hillernél, hát semmi nem valósult meg ebből, és ahogy mondtad is Zsolt, igen, Alvin Kamara kb. Egy meccsen hozza azt, amit ő egész évben letett.
Igen, Én nem voltam Bellért már az év elején sem annyira oda. Én valamikor a nyár vége fele ki is posztoltam, hogy kik lehetnek még azok, aki potenciálisan release-tett cut játékosok lehetnek még az év előtt. És Le'Veon Bellt megemlítettem, és akkor sokan egy kicsit így furcsa szemmel néztek erre a posztra. Hát utólag azért ez meg is valósult, szóval sok olyan jel volt, hogy ez a Jets Bell dolog azért nem működik annyira ilyen zsíros szerződés mellett, azért ne felejtsük el. És amit még szeretnék csak megkérdezni tőletek, igen vagy nem, már válaszoljatok, jövőre Kansas City Chiefs mezében Le'Veon Bellt 10. körben elhoznátok el a drafton, half PPR?
Nem.
Zsolti?
Igen. Tizedik körben elhoznám.
Valahogy éreztem, hogy te még egy utolsó pénzérmét még feldobsz be ellen.
Elhoznám, mert tölteném a benchem, és van upside-ja.
Van? Miért? Clyde Edwards-Hillernek van upside-ja, srácok? Mert szerintem nincs. Pont ez a baj. Ez a KC-be nem kell running back upside.
Én ebben megmondom őszintén, hogy Karim Hunt óta valahogy hiszek ebbe a dologban, mert viszont vele nagyon működött a dolog, és szerintem Edward Ziller cson nélkül lehetne egy ilyen, és talán én még emiatt bízom ebbe az egész dologba, de én megmondom őszintén, hogy én nem látom a realitását annak, hogy Bell jövőre készébe fog játszani. De.
Egyetértek, szerintem sem fog ott maradni. Lehet, hogy ennyi volt Le'Veon Bellnek a mondjuk úgy fantasy relevanciája. Na, én csalódásnak választom Cooper Cupot. A 4.-5. körös ADP-vel rendelkező elkapóról beszélünk, és nem volt jó éve. Nagyon szerettük volna ezt a Goff, Cup jó kémiát látni, amire amúgy voltak azért olyan periódusai pár évvel ezelőtt a Ramsnak, ahol tényleg arra gondoltunk, hogy hűha, micsoda párosról beszélünk, tehát ilyen Michael Thomas, Breeze szintű kémiáról beszélünk, főleg a Red Zone-ba, hát nem. Ez ebben az évben nem. Nem fogom a talentet meg elszasonlót vitatni, mert egyértelmű Cooper Cupnak jó keze van, jól fut, és mondjuk úgy, hogy egészséges is tudott maradni ezen az éven, viszont Robert Woods most előlépett, és ezt ennek nagyon örültem, és most látszik, hogy Cooper Cupot túl teljesítette, és egyszerűen súlytalan volt Cup, és nem érte meg se a picket, hektikus is volt, és nem lehetett számítani egyszerűen egy 7 pontos hátránynál, és ahogy Cooper Cupunk maradt, körömrágós lett, ami ezért szokatlan. Tehát nem ezt várunk egy wide receivertől. És abszolút csalódás volt számomra Cooper Cup. Ez nem lehet kérdés.
Egyértelmű, és nagyon jól mondtad, hogy Robert Woods ugye fellépett, ezzel egyenlően ő pedig visszalépett. Én nagyon sokat vártam tőle, igazából talán nem is yardokban, bár persze abban is többet, de egyszerűen én azt vártam, hogy ő majd Goffal annyi TD-t fog termelni, mint igen a csillag, hát ez nem valósult.
Igen, a 3 TD az nagyon sovány. Most a yardok sültek, tehát most ő hozta a Robert Woods-os számokat amúgy tavaly. Ez nagyon érdekes, mint hogyha szerepet cseréltek volna ketten, de 1000 yard felé, hát mondjuk Covid miatt nem fog, de ugye 974 yardnál rá Cup, és 3 TD, ez nem sok. Tehát inkább itt van a gond, hogy nagyon kevés TD sült neki, pedig pont a Red Zone Target miatt volt ugye nagyon kecsegtető Cooper Cup. Ez most sajnos nem sült. Oké, menjünk a következőre, mert nagyon kíváncsi vagyok arra, srácok, hogy mi volt a legjobb fantasy momentumod? Bármi, mi volt az a pillanat, amikor fú, srácok, most bejött, nagyon élveztem, nagyon jó volt. Volt-e valami ilyesmi, Zsolti?
Kis kulisszatitok, hogy nekünk van egy ligánk, ahol ugye mi élőbe draftolunk, és ott az utolsó helyezett az, tehát ilyen, igazából ilyen büntetést kap, ami úgy szokott kinézni nálunk, hogy mit tudom én, tehát kap egy ilyen fura kupát, legyen az akármi, lényeg, hogy rózsaszín legyen, meg minél csajosabb, meg rózsaszín póló, meg rózsaszín zokni, meg minden, és borzasztóan alakult az a ligám, és azt hiszem, hogy talán utolsó is lettem alapszakaszban, és ilyenkor tudjátok, jön a consolidation, és nekem a tehát ott jött a leges legjobb hétvégén. Igazából visszatértek az embereim sérülésből már előtte, és akkor már kicsit pislákolt a fény, de akkor húztam egy merészet, és mondom, fel kell egy kicsit ráznom a tímemet, és beraktam ugye Jalen Hurts-öt. És hát ugye tudjuk, hogy mit nyomotta akkor. Azon a hétvégén hozta a 37,8 pontot, és valami, hát standard ligában, ugye ezzel a normál standard fel vagy beállítással hoztam valami 160 pontot, és ugye tehát a vége az lett, hogy nem az utolsó helyért mentem, hanem azt hiszem a hatodik, hát vagy ötödik, hatodik, valami ilyesmi, tehát ugye így Hurtsnek köszönhetően nagyon ott lettem a végén. Azt szerinted nekem igazából a Jalen Hurts és az ő felbukkanása, valamint hogy volt annyi tököm, hogy beraktam, és megnéztem.
Igen, pont ezt akartam mondani, Zsolti, hogy ez egy konszolidációs szakaszban mennyire jó, mikor megnyered azt az elődöntőt, egy ilyen teher lekerül rólad, hogy nem te leszel majd az üzenőfalnak a bohóca egy éven keresztül, szóval azért kell ott dolgozni, és azért jól tud jönni egy ilyen Jalen Hurts teljesítmény abban az 1-2 mérkőzésen, szóval ez tényleg megkönnyebbülés lehetett. Gergő, neked ki volt a momentumod, vagy mi volt a momentumod?
Én ezt meg is írtam egy rövidebb vicces hangvételű, vagy komolytalanabb hangvételű cikkben a holnapunkra, nekem Camera Makers. Uh-huh. Imádtam azt, hogy hasonlóan fogalmazhatnék, mint Zsolt, hogy bemertem tenni a kezdőbe, kicsit meg voltam szorulva egyébként is, és nagyon jól sikerült ez a választás. Ugye ez a 14. héten volt, amikor robbantott, ugye 171 vagy 173 yardot futott, most ezt így meg se tudom mondani fejből, és ugye nekem az a győzelem nagyon-nagyon kellett, hogy a MiFumble fórumos ligánkban bejussunk a rájátszásba, tehát a felsőházba, és nagyon jól elkezdte azt a hetet, és utána ki is tartott a lendület, a csapattársak meglátták, hogy hú, hát ez a Kemi Körsz ilyen jól teljesít, akkor nekünk is össze kell szednünk magunkat, meg is lett a győzelem, és végül a bajnoki cím is így került hozzánk. Úgyhogy ez a lényeg igazából, hogy Cam Akers-t bemertem tenni a kezdőbe, ez utólag komolyan veregettem a saját vállamat másnap reggel.
Igen, az egy jó pick volt, Gergő. Ugye Kónosi-be vezettük azt a csapatot, és meglepett, hogy beraktad. Amikor szétnéztem Waveron, akkor így, hát azt mondtam, hogy jó, hát nincsen más alternatíva. Ez van. És hát én, amit választottam, az week 12, amikor Montgomery elkezdett bemelegedni. Nagyon tetszett ez már, mert én kitartottam week 12-ig Montgomery mellett. Így utólag már persze pont abban a ligában már nem volt, ahol tényleg fontos volt és kellett az a teljesítmény releváns. Viszont az összes többi ligámban, mert én három ligában fel is vettem Montgomery-t, lehet, hogy négyből benne volt, mindegy. És hát utána ebből szépen meglettek a playoffok, ugye volt döntőm is, tehát Montgomery nagyon szépen bemelegedett, és ez nagyon fontos volt, hogy sikerült megfogni ezt a felszálló ívét ennek a játékosnak. Ez nagyon pozitív volt, és egy kicsit ez is összefügg az egyik, talán az egyik legjobb fantasy matchupom volt, ennek Gergő szemtanúja is volt, egy elődöntőm az egyik ligában, ami szerintem az egyik legjobb elődöntő matchup volt, amit játszottam. Ugye ezt a Dalvin Cook féle megőrüléses időszakot kellett ledolgozni, kb. Ilyen mínusz 70 pontos hátrányom volt, és nagy nehezen még meccsbe is sikerült kerülnöm, és én meg is lett volna a lehetőségem, hogyha Deshaun Watson-t rakom be Mayfield helyett, de ez már egy utólagos nüanszok természetesen, ennek már nincs értelme visszapörgetni. Az már az egyik legjobb matchup volt, amit eddig játszottam, és ebben Montgomery nagyon kellett, hogy ez egy versenyképes dolog legyen. Szóval most ez a Montgomery-t megtaláltam, ez nekem nagyon fontos volt, hogy kitartottam mellett, és végig tudtuk csinálni.
Milyen jó, hogy nem azt mondtam mindannyiunk, hogy na, itt meg itt bajnok lettem, ettől is szép ez a hobbi, ez a fantasy foci, hogy ilyenekre hogy tudunk emlékezni utána, év után, hogy igen, amikor azt a játékos sikerült, és bemertem tenni a kezdőben, egyébként nem biztos, hogy sokan megmerték volna tenni, ez annyira, annyira pozitív tud lenni, hogy tényleg erre sokszor jobban emlékszik az ember, mint arra, hogy aktuálisan bajnoki döntőt játszott-e vagy sem.
Félsz, nekem két éve a Joe Mixon történet, onnan kezdődött ez az egész szerelem nekem, hogy csináltam egy borzasztó nagy reachet Mixon miatt, 14 fős liga snake draft, szóval nem volt más lehetőségem, és pont ugye 2 vagy 3 éve hatalmasabb bummolt Mixon, nagyon-nagyon jó running back opció volt, szóval nekem ez innen jön. De menjünk a következőre, mi volt a legrosszabb momentumotok? Gergő.
Egy második hely az, ami a legrosszabb momentumom. Igazából alapból rossz, úgymond az első nem nyertesnek lenni. Minden sportban úgy gondolom, hogy főleg csapatsportokban, hogy amikor valaki a végén megnyeri a bronzérmet, akkor az adott pillanatban ők sokkal boldogabbak, mint az, aki ezüsttel megy haza. Mert ugye az utolsó csörtét azt megnyerte.
Legalább vérfarkasokat tudsz ölni, meg vámpírokat, annak is van előnye. Látod?
Igen, nem rossz. Viszont a lényeg ennek az, hogy egyébként ez a legrégebbi ligám, amiben benne vagyok, barátokkal, ismerősökkel alapítottuk, tehát itt mindig élő draft van, folyamatosan megy a szekálással a másiknak, illetve hát nem mindig kedvesen beszélgetünk egymással a fórumon, az oldalon, viszont természetesen ezt mindig szeretetből csináljuk. És a lényege az, hogy ez volt a 10. év ennek a ligának, és még sose nyertem, viszont most lettem negyedszer második, és annyira irritál, hogy szinte minden második évben döntőt játszok, és kikapok a döntőben. Tehát, nehezen dolgozom fel most már.
Zsolti?
Ja, igen, ez a második hely, ez mindig olyan, hogy tudod, azért rohadt szar másodiknak lenni, mert amúgy te vagy az első, aki vesztesz.
Igen.
Tehát ez akkor már igen, tehát én is abszolút ezt mondom, hogy akkor, tehát ha valamilyen helyezést választatok, akkor inkább legyek bronzérmes, mint második. Úgyhogy na, de most átgördülve gyorsan itt a legrosszabb momentumra, hát ezt már Gergő már nagyjából így említette, ugye neki ő már hozta Vencet, ugye a legnagyobb csalódása, nekem ez ilyen kicsit ilyen összemosódik, tehát én nem csak Vencre gondolok itt, hanem igazából Vence és Sanders karöltve, ugye. hogy ők borzasztóan besültek, és ez nekem igazából ez az egész szenvedés addig, amíg ez a vences dolog tartott, nekem ez így a momentum, ez így borzasztóan kitartott, úgyhogy...
De ki is dobtad őt, ugye? Ilyen negyedik, ötödik hét környékén, ugye? Ha jól, Vence...
Nem.
Kitartó voltam.
Nem, ami durva, és tehát ilyen hibás döntés volt a részemről, az, hogy bíztam benne nagyon sokáig, és jöttek a nagyon gyenge számok, és volt egy hét, amikor nem is tudom, talán a Pittsburgh-en játszottak, és na mondom, nem, igazából lényegében jól indult a szezon, azon kívül, hogy kiadta az első meccset. Na mondom, oké, utána 1-2-3 double digit, sőt, egészen a sérüléséig borzasztó jókat ment, 20 pont, ilyesmi, minden. Na, és jött a Pittsburgh elleni meccs, és mondom, na kirakom már, mondom, nem már igazán fekszik, se Vencnek ez a játék, se neki, és ott hozott valami 22 pontot, és utána folyamatosan tömtem, visszajött neki a sérülése is, nem hozta a pontokat, ilyen 6 pont, 4 pont, 3 pont, és borzasztó volt, és én folyamat buktam el emlékszem, 5-4-ről buktam el a playoffot, és lett a vége valami 5-9, és ebbe totál benne volt a keze mind a két majomnak, már bocsánat, és egyszerűen borzasztóan bosszantott ez, és mikor ugye megjött Hurts, akkor ugye ő visszakerült a rotációba, és akkor ugye ott jött a már előbb említett.
Azért tetszen kínáltad a csapatodat úgy a Filinek, szóval úgy megpróbáltál így a Fili játékosokkal
lavírozni. Én mondom, én Vance-ben meg Sanders-ben nagyon bíztam. Nekem mondom, én mondom, ezzel a két arccal, ezzel a duóval mondom, most le fogom aratni a ligát. És nem sikerült learatni, annak ellenére se, hogy azt mondom, tehát a Sanders rosszabb időszakjaiban még valahogy húztam, mert ugye mások hozták a pontot, de utána ez borzasztó volt.
Amint a kiírási korlátozásnak vége lesz, kocincsatok egyet Gergővel, mert kb. Ugyanezt a monológot meghallgattam, még szerintem nyár elején is, szóval ez kb. Deja vu-n van. Na, hát... Nekem a legrosszabb fantasy momentum, ez egy 110 pontos vereség volt, Gergő, ezt biztos látod, és meg is osztottam a fórumozókkal. Tehát 110 pontos vereségben nem tud gyakran belefordulni egy ember. Nekem sikerült, és ugye ez nagyon szépen köszönöm az ellenfelemnek, hogy megtapasztalhattam ezt az érzést. Nagyon, nagyon, nagyon fantasztikus volt, tehát tényleg volt ez a pont, amikor inkább, nem tudom, mentem volna egy gyökérkezelésre, vagy bármi ilyesmi, de 110 pont, egy Mahomes, Dalvin Cook, Metcalf megőrülésbe sikerült belecsöppennem, borzasztó volt, és hát ez egy ilyen fájdalmas élmény maradt, szóval jövőre már tudom, hogy kinek a skalpjára fogok menni, szóval jövök érted, előre szóltam, de az 110 pont, ez fájó volt. Ezt szerintem ti se láttatok még ilyeneket, még a half PPR akkor sem. Tehát ez a jelenség, ez mint egy tetoválás rajtam marad, és ezt mindenképp rendbe kell tenni jövőre. A családom nevét nem szabad így sárba tipornom ilyen vereségekkel.
Hallod, Peti, ez már csak az vigasztaljon ilyenkor, hogy nekem volt olyan hetem, mikor az ellenfelem 69,84 ponttal megvert, mert az én idétlenségeim valami 50 pontot hoztak össze. 9 ember.
100 pont felett teljesítettem, 110 pontot hoztam half PPR-ban. Ezzel gyakorlatilag azt hiszem a harmadik legtöbb pontom volt Gergő, tehát csak az ellenfelem hozott egy 200 pont feletti teljesítményt, tehát egyszerűen nem lehetett egyszerűen semmit sem tenni. Tehát így gyakorlatilag összeszedte a top 5 a legjobb fantasy teljesítményt az adott héten, ennyi. Lehetetlen volt. Az megmarad, az be kell kereteztetni, az ilyen nota bene, kész, emlékezünk a halálra dolog. Jó, hát menjünk tovább. Kíváncsi vagyok csak arra, srácok, hogy 2020-ban mi volt a legjobb csapatnév, aki ellen játszottatok, vagy ligába szerepeltetek, vagy bármi. Mi volt a kedvenc csapatnevetek? Zsolti?
Nekem az enyém, az én egyik kedvenc csapatnevem, amit én adtam a csapatomnak. Ez eddig így nézett ki, hogy félig medve, félig disznó, félig ember. Ez volt a kedvenc csapatnevem. Ennél jobbat én így nem.
Jó, egy kis South Parkos hivatkozás. Nagyon jó, amúgy ez nekem is tetszik. Ez szerintem elég ötletes volt. Gergő?
Van egy srác, ráadásul jó barátom is, meg csapattársam, aki a Washington most már futballtímnek szurkol, és Miskolc futball team a csapatának a neve, ami így önmagában annyira nem érdekes talán, bár nekem már ez is tetszik, ugye logikusan Miskolcon él a srác, viszont magának a Washingtonnak a logóját, ugye, ami most egy dupla V, annyira jól használja, hogy ez hihetetlen. Tehát a logó maga a megfordított dupla V, és így igazából egy M.
Kúra jó, ez kúra jó.
Nagyon király, és az egyik ligában sajnos nagyon, nagyon rosszul teljesített a végén, és ő lett az a bizonyos utolsó ember, aki Zsolt a ti ligátokban rózsaszint visel. És ott meg még valahogy úgy megvágta, meg elforgatta a logót, hogy egy elbetűt is kihozott ebből. Így totálra vitte. Nekem nagyon tetszett ez az ötletesség, amit ezzel a logóval végigvitt az évben, az nagyon király volt, ez le a kalappal.
Ez teljesen egyetértek. Az egy ilyen nagyon szép kis jelensége volt ennek a szezonnak. Igen, ezt én is láttam, és szerintem voltam, szóval innen gratulálok a készítőnek. Így kell kreatívnak lenni. És nekem a kedvencem, imádom ezt a csapatnevet, szerintem a legjobb. Harambe's Revenge. Kész. Szerintem itt tegyük fel a kezünket, ennél karakteresebb és megfélemlítőbb nevet nem tudok elképzelni, mert nyerni ezen a csapat ellen, tökéletes csapatnév, nagyon tetszik, kreatív, természetesen Harambe az avatárja, tökéletes, legjobb csapatnév, ez, én pártolom azt, hogy érdemes gyakran változtatni a csapatnevet, de ez be lehet lakolni még egy-két évre, szóval nagyon tetszett ez a csapatnév, szóval ez így tovább. Szeretek, amikor kreatív lenni a csapatnevekkel, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én rendszeresen majdnem minden évben váltogatom.
Nekem van egy amiben most is második lettem, ott van egy név, ami szinte végig viszek 10 éven keresztül, vagy 10 év óta, de egyébként vannak ligák, ahol nagyon-nagyon sokat változtatgatok, véletlenszerűen is akár, vagy megemlékezés is lehet, ugye amikor például Barstar elhunyt, akkor az ő nevét vettem fel, pontosabban egy kicsit megvariálva az ő nevét vettem fel az egyik csapatnak. Úgyhogy én szeretek variálni, azt az egy ligát leszámítva, bár lehet, hogy ott is kellene, hogy végre most már nyerjek, lehet ezen múlik, de nagyon élvezem az ilyeneket, és nagyon jó ez a téma egyébként, de tök jókat szoktam mosolyogni a csapatneveken, amikor tényleg úgy látszik, hogy valaki ötletelt vele, nagyon király szerintem.
Hát én ezt rettentően túltolom. Én nekem vannak virtuális GM és saját magam edző vagyok, kibaszom heteim, amikor borzasztóan felforgatom az egész kezdőm, megváltoztatom a csapatnevem, és ott rettentően új lappal indulok. Tehát mondom, nekem ez ilyen volt, mondom, amikor ilyen 5 hét alatt változott kétszer, meg ilyenek. Tehát most például annyira rossz volt az egyik IDP ligámból a csapatom, ilyen 3 héten keresztül nem hozott 100 pont fölött, és akkor tehát igazából Brahiból bevágtam azt, hogy 100 pont alatt a csapatnév, meg tehát én mondom, nekem ez nagyon ilyen dinamikus, tehát mindig változik.
Na, akkor nézzük meg, hogy visszatérve egy kicsit a fantazisabb témára, kíváncsi vagyok arra, hogy van egy olyan korai sleeperetek már most, akit most ledraftolnátok. Sleeperre helyezzük a hangsúlyt, ha lehet, srácok. Akit már most ledraftolnám, érzel benne valamit. Ki az ilyen emberetek, Gergő?
Nem tudom, hogy mennyire lehet még sleepernek mondani. Én biztos vagyok benne, hogy jövőre a többi draftolóhoz képest korán fogom kihúzni Brandon Ayukot. Én beleszerettem idén.
49ers wide receiver. Jó, sleepernek jó, de
Nekem nagyon, nagyon tetszik, amit csinál, és szerintem nem csak azért lett jó, mert Deebo Samuel nagyon sokat sérült volt, hanem egyszerűen ő lesz ott az első számú. Tudom, nem jó, mert 49ers, ezzel együtt én úgy gondolom, hogy rengeteg TD-t tud hozni, nagyon, nagyon érzi az endzont.
Hát risky pick azért, mintha egy TikTokot a szemhéjad alá tennél, azért ezt nagyon figyelni kell, de oké, amúgy tényleg jó volt Ayuknak. Főleg a végén, hogy tömték labdával, az hihetetlen volt. Zsolti?
Én nekem tart a Jalen Hurts szerelem, úgyhogy én vele mennék, ugye a hátsó körben, ugye tudjuk, hogy QB-t nem nagyon szoktunk húzni korán, én igazából őt dobnám be már, ott mondom, tehát én abszolút remélem, hogy ő bele fog élni ebbe a ebbe az ilyen Lamar Jackson, Kyler Murray is sormintába és önteni fogja a pontokat, úgyhogy bár ezt lehet, hogy csak szeretném, meg hogy most mondom, most ennyire rózsaszín a köd köztünk, hogy így most így kihúzott a szarból, megnyert nekem egy ligát lényegében. Úgyhogy igen, mert ahol nyertem, ugye ott is ő volt, ott is ő volt az irányítóm, tehát ez két ligába durrantotta. Úgyhogy mondom én, nekem ő az emberem.
Jó, menjünk tovább. Nekem a potential sleeperem a következő évre az AJ Dillon, és azért fognám meg AJ Dillont, mert egyrésztről most nem a vádlyai miatt, amik ugye Instagramon keringtek, hanem nem vagyok annyira optimista, hogy kik jönnek vissza a running back-ek a Green Bay Packers-ben. Most hirtelen villantott egy 25 pont feletti meccset. Nem rossz. És nem vagyok benne biztos, hogy azért pénzt akar égetni a Green Bay Packers running back-re. Én nagyon-nagyon figyelnék AJ Dillonra. És nagyon sok fog múlni azon, hogy free agency-ben mi történik Aaron Jones-szal, valamint Williams-szel is. Azért, mert szerintem Aaron Jones most van körülött olyan hype, hogy ő akár más csapatnál többet kapjon. Gergő, ezt jobban tudod biztos, meg talán Zsolti, te is, hogy hát a Green Bay Packers nem az, aki most így fogja, és akkor a pénzes zsákot neki dobja egy running back-nek. Nem is tudom, volt-e valaha nagyon jól fizetett running back-jük, szóval nem vagyok annyira optimista.
Eddie Lacy, ő volt a legnagyobb teli találat.
Kíváncsi, hogy az a dead money, az mikorra futott ki. Nem tudom. Én most AJ Dillonra odafigyelnék. Tehát már őt, az ő státuszát a hírek nagyon befolyásolják majd, és erre figyelni kell. Jó. Menjünk egy picit arra, hogy megvizsgáljuk azért az évünket sok szempontból. És az egyik ilyen az, hogy egy dolog, amiben igazad volt, nem volt sok, mert ugye nehéz azért a jövőbe tekinteni, de azért voltak olyan hot take-ek, amik azért elhangzottak, és kíváncsi vagyok arra, hogy hogy értékelitek ezeket, csak egyet kiválasztva. Zsolti?
Én nekem az egyik legjobb hot take-em amúgy az a Calvin Ridley-s dolog volt, mert ugye beszéltünk róla, meg lehet hallgatni, ugye, hogy nagyon sokat vártunk amúgy Calvin Ridley-től, és ugye még az évelején bizonytalan volt ez az egész ugye Julio árnyékában mit tud majd hozni Ridley, de mi már akkor is arra számítottunk, vagyis én, hogy Ridley-t az abszolút nem fogja befolyásolni, és működni fog ez a wide receiver, egy wide receiver kettes dolog, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy wide receiver egy A, wide receiver egy B-s dolog itt Atlantában, és hát látva Julio korlapját, és így az egész szezonját, inkább azt lehet mondani, hogy nem is AB dolog lett ez, hanem Calvin Ridley lett a wide receiver 1, és 14 pontos átlag, 20 pont feletti mérkőzések standard ligákba, úgyhogy 9 touchdown, bőven 1000 yard felett, ugye ezt is projektáltuk, hogy ő 1000 yard felé fog menni. Ő szerintem ő abszolút egy ilyen teli találat volt. A másik pedig egy csak ilyen érintőlegesen hozom, ő pedig ugye az, hogy Adam Thielen kora ide vagy oda, én még mindig bíztam benne, annak ellenére, hogy tényleg megvoltak azok a jelek, amiktől Peti óva intette az embereket, de ennek ellenére én nem tudom, nekem sose volt Thielen kedvenc játékosom, többször megvolt már nekem fantasybe, és sose csalódtam benne. És az idei évre is úgy gondoltam, hogy pont a győztes ligámban, hogy Thielen ott kell, hogy legyen, és nyomnunk kell, és igazából nekem ez is abszolút bejött.
Oké. Egyetértek nagyon a Calvin Ridley-s pikkel, mert talán azt mondom, hogy volt egy rövid periódus az év közepén, amikor az egész Atlanta, mondjuk úgy, hogy ezért megbicsaklott, amikor gyengébb meccseket hozott Ridley, meg azt hiszem ki is hagyott egy-két mérkőzést, azon kívül, hát Ridley egy must-start játékos volt szinte egész évben, tehát hihetetlen jó pick volt, és amúgy jó áron lehetett megszerezni, ezt ne felejtsük el. Tehát nem volt olyan, akiért most nagyon-nagyon korai körös pickeket kellett volna megölni, tehát ez így szerintem nagyon szuper pick. És reméljük, hogy jövőre is hasonló jó kis tippeket tudsz majd adni, Zsolti. Gergő?
Nekem az egyik az Kyler Murray, de róla már beszéltünk, úgyhogy ezt itt most nem taglalnám tovább. A másik, amire nagyon büszke vagyok, az, hogy többször hangoztattam, és nagyon magabiztosan állítottam, hogy Mike Evans lesz Tom Bradynek a kedvenc célpontja, kedvenc elkapója. sérülés is segített neki ebben azért. Gondolok itt Godwin sérülésére, de nagyon jó évet zárt idén is Evans, úgyhogy egyértelműen ő volt a kedvenc célpont. Fantasy pontokban is meglátszik ez, úgyhogy én erre büszke vagyok, hogy ezt így megláttam, és hogy így éreztem, és ezt ki is mondtam többször. Úgyhogy én erre vagyok nagyon büszke.
Igen, és egyben ugye meg is mondtad, miután az, hogy Godwin vissza is fog esni, hogy itt egy VR Evans vagy Godwin közül vissza fog esni, és valószínűleg ugye Godwin lesz. Ez azért egy elég jó kis hot take volt a részedre. Viszont most egy kis engedd meg, Gergő, hogy ezt így bemondjam a hallgatóinknak, hogy Slacken szoktunk beszélgetni, és Gergő még egy kicsit gúnyosan szerintem odaírtad nagyon szépen, hogy amiben igaza volt, néha a Colts futók. Ez önmagában, egyrészt ez tökös volt ideírni, Gergő, nagyon imádom. Azt a kettőt egész évben sikerült eltalálnod, és arra igenis legyél büszke. Az majdnem egész évben...
Egy kicsit magam mindig rám jutott, vagy nagyon sokszor rám jött ki a Colts-nak a meccse, és hát ha már beszélünk róla, akkor fogok is mondani valamit magikusan, de hát nem jött be mindig, igen.
Jó, nem tudom, hogy ezért nekem, mint aki a producer munkát végzi, és az elő készületeket a mérkőzést illetően, ami az a szerkesztést illeti. A harmadik, negyedik véletlen után már azért volt valami jellegű tudatosság is a sorrend a szállításánál. Szóval megspóroljam Zsoltit és magamnak azt a helyzetet, hogy fejvakarással kelljen a show elét gondolkozom, hogy hát ez Colts, hát most mit kezdjek a Colts-szal? Szóval ezt így elvitted a hátadon, és amiben igazad volt, néha a Colts futók, ez így nagyon akkurátus, nagyon tetszik, köszönjük szépen, hogy ezt megosztottad velünk. Jó, hát én is hoztam. Nek mondja Montgomery, akkor durrant, amikor nagyon kellett, és ez szerintem nagyon fontos. Ez a playoff az egy make it or break it időszak, és ott már egyenes kiesés van, nincs mellébeszélés, ugye? És még így is az aggregált összpontszámokat tekintve, Montgomery már ugye top 10-be bekúszott, nem is akarom taglalni. Összességében Montgomery nem volt egy rossz pick, és főleg annak a tudatában, hogy milyen értéken lehetett megkapni. Tehát elsősorban ezért emelném ki őt. Valami Kyler Vajcilér. Egy picit óvatosabb voltam velem, és ez be is bizonyult, úgy gondolom. Tehát amilyen jól indult az első meccs után, ugye nagyon sokan felültek erre a Clyde Edwards-Hilaire hype trainre. Nem. Engem annyira azért még ő nem győzött meg. Ott van a talent, de nem látom annyira, hogy jó fit lenne a Kansas City Chiefs Clyde Edwards-Hilaire számára. Oké. Okay. Hát akkor menjünk át a másik oldalra. Zsolti, mi volt az, amiben nagyon mellé nyúltál?
Fú, én Diggs-et mocskosúban néztem. Nekem az a legnagyobb szívfájdalmam amúgy idénre, és az, hogy hagytam csúszni, mondjuk hál' Istennek amúgy nem csak én voltam bele így, ahogy néztem, mert még hiszem, hogy a mi ligánkban valami a hetedik körbe ment el, valami 60-valahanyadik helyen, és tehát én mindenki ilyen véresrongyszerűen nézett rá, és amúgy brutális szezonja volt, és azt az állam leesett ugye tőle, hogy mennyire király volt, meg hogy mennyire jól nyomta, ami amúgy nagyba köszönhető. Ugye a talentét tudjuk, hogyha van egy kompetens irányítója, akkor ő az igen jó wide receiverek közé tartozik. Josh Allen volt itt a szürke folt szerintem, nem csak nekem, mindenkinek, aki engedte, meg aki nem bízott benne, meg aki azt mondta, hogy bust lesz. Úgyhogy, de nem akarom itt magam mentegetni, Josh Allen jó volt, mi több igazából már MVP esélyesként is felmerült a neve, ha még nincs is realitása arra, hogy idén megkapja, Dix pedig ezt maximálisan kievezte, 13 átlagpont standard ligákba, hát, és nem kell róla beszélni, hogy a New England ellen, csak úgy, mint Davante Adams, az a 32,5 pont, az döntőket nyert, úgyhogy igazából no comment, meg a no brainer, amit csinál.
Amúgy Gergő, te hogy volt eddig zel az év elején?
Szimpatikus volt, de a döntőket nyert megfogalmazást csípném ki abból, amit Zsolt mondott. Ott, ahol második lettem, ott ő maradt az utoljára beszámoló játékosként. Valami 12 ponttal vezettem kb. És úgy voltam vele, hogy na, ez nagyon izgulós lesz, pont a határon, vagy vagy egy kicsit kevesebbet szerencsémben, vagy egy kicsit többet, hát nem kicsit, sokkal többet hozott, mint 12 pont, úgyhogy így beletaszítottak ebbe a második helybe. Hogy válaszoljak a kérdésedre, én sokat vártam tőle, de azért ezt nem. Tehát én úgy gondoltam, hogy a jó elkapók között lesz, a jobb elkapók között lesz, inkább így kellene fogalmazni, de azt, hogy ilyen kiugró szezonja, és hogy az évben a legtöbb elkapott yardért is esélyes, ezt nem vártam volna tőle.
Hát ez mindenképp Josh Allennek a hát berobbanása. Hát ezt nem senki nem várta, hogy ennyire hatékony lesz, és jó páros ez a kettő így az első évükben. Mit fognak ezek csinálni jövőre? Most komolyan. Hát hihetetlen. Oké, Gergő?
Kettő elkapót is gyorsan bemondok, az egyik AJ Green. Sokat vártam a visszatérésétől. Nekem AJ Green kicsit olyan, mint neked Mixon, tehát neked Mixon, mert ilyen fantasy szerelmem AJ Green, és azt vártam, hogy majd idén most a tavalyi gyenge sérült év után berobban, vagyis inkább úgy mondom, hogy visszatér, nem tért vissza. A másik pedig Marquise Hollywood Brown, én sokat vártam tőle, és hát nem hozta azt a teljesítményt, amit várni lehetett, bebizonyosodott, hogy egyelőre még nincsen olyan elkapó, aki Baltimore-ban jól tud teljesíteni.
A Ravensben nem volt olyan fantasy, olyan játékos, aki fantasy szempontból releváns tudott volna lenni, Lamar Jackson kivételével, aki szintén visszaesett egy picit. Szóval azért az a Ravens, ez továbbra is fejvakarós, ami a fantasy-t illeti. Tehát itt továbbra is ilyen New England szintű no-touch-ról beszélünk szerintem ezen a ponton.
A tight end pozíció az nem rossz.
Igen, Andrews is most, Dobbins azért, hogy is mondjam, villantott valamit abból, hogy akár 20-21-re mire is számíthatunk. Nagy kérdés, de ezek a Ravens játékosok, ezek hajjaj, szeszélyesek, fogalmazzunk így. Na, hát... Jó, Zsolti, rendben, épp vettem az adást. Tillennel kapcsolatban most mondjam azt, hogy nem volt igazam? Jó, igen, azt mondom, nem volt igazam.
Abszolút, már abszolút nem volt.
Nem.
Jó, a politika és a körülmények, nem, én, tehát de, valóban Tillen 900 yard alatt van, volt sérülése most még, és szerintem még ha ezen jardig nem is fog eljutni, és elsőben az volt a predikció, 14 TD, hát ezt erre senki nem számított szerintem. 14 TD őrült mennyiségben ette a Red Zone-ban a labdákat. Hihetetlen volt, és hát erre nem számítottam. Szóval nem tagadom, hogy ez teljes mértékben meglepett, és szóval Edemnek ezen a ponton jár a bocsánat kérése a Fumble fórumnak. Ezt benéztük, ilyen touchdown effektivitással Adam Thielen több, mint releváns tudott lenni az év során, és még egyet, mert lenyűgözött az év második felében, James Robinson, én nagyon sokáig James Robinson szkeptikus voltam, ugye, és ezt így be kell látni, hogy hatalmas nagy talentet talált a Jacksonville Jaguars, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud mutatni nekünk Robinson a következő egy-két évben, mert több, mint érdekes opció lehet. Több, mint érdekes.
Okay. Abszolút. Nekem, én James Robinsont azt hiszem a második vagy a harmadik héten vettem föl, úgy emlékszem, és hát elképesztő jó számokat hozott. Bár sajnos itt a döntőben már nem számíthattam rá, ugye volt egy sérülése, de ennek ellenére maximálisan kiszolgált egész évben.
Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy draftolatlan free agent ilyen teljesítményeket tud hozni, és akkor Jerry Jones-ék meg szerintem ott ülnek azon a hatalmas nagy pénzen, amit majd ki kell fizetniük Elliottnak. Szóval ez a running back pozíció, ez nagyon kuszává vált a ligában. Nagyon sok probléma van körülöttük. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a jövője, és miket fogunk hallani az off-seasonbe, ugyanis hát urak, beléptünk az off-seasonbe. Fantasy szempontból természetesen. A fantasy off-season főleg így az első egy-két hónapban, ami ugye az NFL szezon playoff-ja, hát több mint csöndes. Ugye nincsenek még annyira értékelhető játékos mozgások. Így most így a Fumble Fórum is egy picit elcsendesedik. Szóval januárban egy picit ritkábban fogunk találkozni, viszont februárban előkészületek fognak folyni, hogy ugye neki tudjunk rohanni a free agency openingnek, a draftnak, tehát nagyon sok minden előttünk már a tavaszi időszakban, szóval februárban már egy picit gyakrabban, viszont tavasszal már újult elővel és lendülettel fogunk visszaérkezni ide hozzátok. Tehát ezúton köszönöm Gergőnek és Zsoltinak az elmúlt szezonban végig a kitartó és nagyon jó podcaster munkájukat. Köszönöm szépen Zsolt, és köszönöm szépen Gergő ezúton is. Srácok, mit szóltatok ehhez az évhez utolsó zárszóként, hogy lezárjuk fantasy szempontból és a podcastunk szempontjából is ezt a szezont?
Jövőre minden bajnokságot megnyerek, ahonnan indulok, én így állok hozzá.
Helyes bajnok mentalitás.
Lezárt, jövőre mindent megnyerek.
Hát először én is köszönöm, király volt amúgy nagyon az év, és hát most így visszatekintve rá, amúgy most, ha most jövőre ilyen évem lesz újra, akkor igazából azzal is totál elégedett leszek, de hát nyilván úgy akarok neki menni, ugye, hogy mind a három olyan fontos ligát, ami nekünk van, azt be akarjuk húzni, meg be akarom húzni, úgyhogy így igazából ennyi.
Jó, ezt így jó hallani, ilyen mentalitással kell neki menni. Innentől fogva mindenki lazábban tudja nézni az NFL mérkőzéseket, a fantasy súlya nélkül, szóval mindenkinek sok szórakozást kívánok a playoff időszakra, a Super Bowl időszakra, és amint még szeretnék megemlíteni, hogy azért az off-seasonben sem fogunk eltűnni, tehát igyekszünk elemzésekkel, cikkekkel, posztbejegyzésekkel ugyanúgy aktívak maradni, és ahogy mondtam, azért januárban azért egy-egy podcast epizódot azért fogunk majd készíteni, amit majd szintén megosztunk veletek. Jó, még egyszer köszönöm szépen minden hallgatónak a 2020-as Fumble Forum szezonban a figyelmet, és hogy ránk szentáltok az időtöket. Reméljük, hogy a 2021-es évben ugyanúgy tudjuk folytatni veletek együtt a közös munkát. Várunk titeket a websájtunkon, Facebookunkon, Discordon, és ahol csak tudtok, nyugodtan lépjetek velünk kapcsolatba, igyekszünk lehetőleg mindenre reagálni. Mindenkinek további jó mesnézést, és sok szórakozást kívánok a 2020-as szezonra. Sziasztok!
Sziasztok!
Apa!